felismerések, amik túlmutatnak az aktuális trendeken, és valahogy olyan a mély áramot segítenek megérteni nekünk.
Az este a házigazda Bogyai Katalin diplomata újságíró, vendége Böszörményi Nagy Gergely író-filozófus jövőkutató. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
2 perc múlva 4:05, a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá műsorunkban önöké a főszerep? Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Hallott róla, hogy márciusban 3 éve nem látott bővülést mért a KSH a kiskereskedelmi forgalomban. Ön szerint milyen a gazdaság helyzete?
A magyar gazdaság teljesítménye 1,7%-kal nőtt az első negyed évben, a tavalyi év hasonló időszakához képest, míg az előző negyed évhez viszonyítva 0,8%-kal bővült. Ez derül ki a KSH adataiból.
És ön idén tervez-e nyaralást, ha igen, akkor merre indul? Belföldre vagy külföldre?
Hogy mennyit fejlődik mostanában az aktív turizmus, azt látjuk, hiszen a Szépkártyának is van már aktív zsebe is, hiszen ott is már a jogalkotó is felfedezte azt, hogy igen, az egészségmegőrzés egyik formája az, hogyha aktívan turistáskodunk.
SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Jókor a költségvetési hiány, de bővülő termelés, vegyes képet mutatnak a magyar gazdaság legfrissebb számai. A GDP és az ipari termelés nőtt az utóbbi 6%-ot meghaladó mértékben, és úgy tűnik, hogy megjött a fogyasztási kedv is. Márciusban a kiskereskedelmi forgalom volumene 8,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A KSH 2022-ben mért utoljára hasonlót, és jó hír, hogy az infláció továbbra is 2% körül van, ami uniós összehasonlításban is kedvező adat. Komoly árnyékot vet azonban jövőre a túlköltekezés. Április végére a költségvetés hiánya elérte az egész évre tervezett összeg 93%-át, s bár szakemberek hangsúlyozzák, hogy a kiadások az év elején, a bevételek viszont az év hátra lévő részében jönnek, ez az arány akkor is kiugrónak számít a korábbi évekhez képest. Ellenzék és kormánypárt mást-mást lát az adatokban. A Fidesz szerint stabil gazdaságot, a Tisza párt szerint pedig felperzselt földet örökölt az új kormány, de milyennek látja, minek látják önök a helyzetet, és mit mond a szakértő? Hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, és amíg tárcsáznak, hallgassuk Cserej Juditot és Kovács Mártont, a Déli Krónika című műsorunk korábbi adását ők készítették.
Hajdúszoboszlón hagyományosan mindig május 1-én nyit a strand. A fürdőnek most lesz a 100. szezonja. Ceglepincz és Enikő vezérigazgató azt mondja, az idei év is ígéretesnek bizonyul.
A számok magukért beszélnek. Tavaly évben 1.144.000 vendégészaka töltődött el Hajdúszoboszlón, és ezzel országos szinten Budapest után a második helyen zártunk. Én azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy nemzetgazdasági jelentősége van a hajdúszoboszlói fürdőnek, és az ezáltal generált turizmusnak.
A hosszú hétvégére megteltek a szállodák is. Bozsik Nikolett, az egyik EGRI élménykomplexum értékesítési igazgatója azt mondja, a foglalások azt mutatják, hogy jó szezon elé néznek.
Ahogy megyünk a jó időbe, egyre több a foglalásunk, egyre több az érdeklődésünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy a május és a júniusi hónapunk, de akár a nyárról is lehet már beszélni, nagyon jól fog alakulni.
A turizmus teljesítménye a magyar gazdaság szempontjából is kiemelten fontos, húzó ágazatnak számít. A GDP mintegy 13%-át adja. A szektor csak nem 400.000 család megélhetését biztosítja. A magyar gazdaság teljesítménye 1,7%-kal nőtt az első negyed évben, a tavalyi év hasonló időszakához képest, míg az előző negyed évhez viszonyítva 0,8%-kal bővült. Ez derül ki a KSH adataiból. Ugyanakkor az euróvezeti GDP növekedés elmaradt a várakozásoktól. Negyedéves összehasonlításban csupán a finn gazdaság tudott a hazánkénál gyorsabban növekedni, míg harmadik helyen helyen holtversenyben a spanyol és az észt gazdaság áll. Az olasz 0,2%-kal, a német gazdaság 0,3%-kal nőtt, a francia pedig stagnált. A magyarországi bővülés mértéke az elemzőket is meglepte. 2022 ősze óta nem nőtt éves szinten ilyen mértékben a hazai gazdaság.
Pozitív meglepetést hozott.
Fogalmazott Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője, aki szerint a növekedés mögött a fogyasztás bővülése és a reálbérek emelkedése állhat.
Feltehetően fogyasztás húzta a gazdaságot az első negyedévben is. Érdemben nőnek a reálbérek, alacsony volt az infláció, miközben nominális bérek kétszámegyű ütemben emelkedtek, valamint jelentősen bővültek a családtámogatások, illetve különböző juttatások, 14. havi nyugdíj, fegyverpénz. Tehát mindez javította a jövedelmi helyzetet, ami a fogyasztásban csapódott le. Ezt mutatja az is, hogy Kelesek kiemelte, hogy elsősorban a szolgáltatások húzták a GDP-t, ami a fogyasztáshoz köthető. Kiemelte viszont, hogy az ipar is tudott már nőni hosszú idő után.
A szakértő hangsúlyozta, a magyar gazdaság esetében 1,7%-os növekedéssel számolnak az idei évre, abban az esetben, ha az iráni háború nem húzódik el tartósan.
Mit szól hozzá? SMS számunk 30 9666.
És jönnek is az SMS-ek. Géza nevű hallgatónk írja, hogy a reálbérek nőnek, az infláció mérsékelt, 2,1%-os teljes foglalkoztatás, aztán pontosan idézi a számokat, indulnak az ipari beruházások, nő a GDP és az átlag fölött, ezek tények, írja hallgatónk. És egy másik vélemény, egy teljesen ellentétes vélemény, ez felperzselt föld, még a választások után is lapátolták ki az utolsó filléreket, előtte pedig ott volt az értelmetlen osztogatás. Hát gyakorlatilag pontosan ez a két SMS tükrözi azt, hogy teljesen eltérő módon is lehet nézni ugyanazokat a számokat és megélni nagyon hasonló élethelyzeteket. Stúdiónk vendége Horváth Sebesén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Jó napot kívánok! Ugye mi, amiről beszélgetünk, ezek márciusi, áprilisi adatok, és akkor egyéves adatokról beszélünk, ezt jól mondom, ugye?
Igen, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát az tény, hogy a helyzet az nem fekete-fehér, hanem inkább árnyalt. Mind a két állításban, hogy a gazdaság jó állapotban van, és a gazdaság rossz állapotban van, vannak részigazságok.
Mi az, amit a szakértő elsőként néz? Tehát ön, amikor ránéz egy ilyen adathalmazra, akkor mi az, amire először fókuszál?
Hát a most publikált, előző, vagy talán két héttel ezelőtt publikált GDP adat, az még csak egyfajta elsődleges becslés, ebben nincsenek szektoronkénti bontások, tehát ehhez még körülbelül egy hónapot, jövő hónap elejéig várni kell, hogy a KSH az úgynevezett második becslést is publikálja, ebben már fognak szerepelni, hogy az év első negyed évében szektoronként hogyan alakult a gazdasági teljesítmény.
Ez a gazdaság alapján, különböző ágazatai hogyan teljesítettek?
Ez alapján lehet majd megmondani, hogy mely volt az a nemzetgazdasági ágazat, amely inkább visszahúzta a gazdasági teljesítményt, és melyik volt az, amelyik inkább felfele húzta, vagy amelyik inkább gyorsította. Az jól látszik az elmúlt 2-3-4 évben, hogy vagy inkább két évben, mióta sikeresen leküzdöttük a 2022-23-as inflációs sokkot, hogy a lakossági fogyasztás az inkább felfele tudta húzni a gazdasági teljesítményt, míg az elsődlegesen a külpiacokra termelő ipar az pedig visszahúzta. Az ipari teljesítménynek az alakulása, azt lehet mondani, az elmúlt 3 évben jelentősen csökkent, most már elértünk a mélypontra, innen gyakorlatilag már csak felfele van.
És ez egyébként például az autóipart jelenti?
Az autóipar és az akkumulátoripar volt az elsődleges olyan iparon belüli alágazat, amely visszahúzta az ipari teljesítményt. És hogy miért csökkent az elmúlt 3-4 évben az ipari teljesítmény? Egyrészt a 2022-23-as energiaárválság miatt az ipari szereplőknek a költségei, azok jelentősen megnövekedtek. Másrészt pedig összességében az Európai Unió, de elsődleges, vagy ezen belül Magyarország is elkezdett kiszorulni a fő felvevő piacainkról. Ugye az európai iparnak 3 fő felvevő piaca van, elsődlegesen Németország, illetve Franciaország. Itt az elmúlt 4 évben gyakorlatilag stagnált a gazdaság. Az Európai Unión kívüli felvevő piacaink is, a magyar gazdaságnak is a felvevő piacai a távol-keleti országok, Kína Elsődlegesen Kínában van egy állami célkitűzés, hogy a külföldi termelőket, a külföldi tulajdonban levő vállalatokat ki akarják szorítani a kínai piacról. Épp ezért az elmúlt, hát nem is négy évben, hanem elmúlt évtizedben az európai vállalatok fokozatosan szorultak ki. A harmadik felvevő piacunk, Magyarországnak is az egyik legjelentősebb felvevő piaca, a gépjárművek esetében pedig az Egyesült Államok, az Egyesült Államokból pedig a kereskedelmi háború, amit én nem is feltétlenül kötnék Donald Trumphoz, hanem ott két párti konszenzus, tehát a demokraták is meghosszabbították Joe Biden elnöksége alatt, vagy kiterjesztették.
Akkor indult egy nagyon nagy program egyébként valójában erre.
Igen. Tehát az Egyesült Államok piacáról is az európai vállalatok, az ipari termelők elkezdtek kiszorulni az elmúlt évtizedben. Ez is meglátszik a magyar gazdasági teljesítmény, a magyar GDP adaton, emiatt is csökkent az elmúlt négy évben az ipari teljesítményünk.
Innen folytatjuk majd, amit mond Miklós. Jó napot kívánok, Öné a szó, parancsoljon.
Jó napot kívánok! Hát üdvözlöm a hallgatók és üdvözlöm műsorvezető urat. Hát a károgóknak ez egy elég jó lesz fricska. Én azt gondolom, akik folyamatosan azt mondták, hogy tönk szélén vagyunk, elszegényedtünk. Azért csak sikerült az Európai Unió egyik legjobb növekedését produkálnunk az első negyed évben. Hát meglátjuk, hogy ez hogy fog folytatódni. Én nem vagyok abszolút bizakodó. Megmondom őszintén, hát meglátjuk, itt azért az energiaválság az nagyon-nagyon kemény ütközet lesz. Azt most már nyíltan beszél mindenki, hogy fog ez alakulni. Én nagyon örülök egyébként, hogy így alakult. Hát itt a szakértő úr elmondta, hogy szorultunk ki a kínai piacról. Azért Magyarország Kína első számú európai befektetési célpontja, illetve az volt, hogy az marad, de azt nem tudjuk, de jelenleg rengeteg kínai vállalat nagyon nagy volumenben termel Magyarországon, úgyhogy a kínai vállalat, vagy a kínai állam a saját vállalatát csak nem fogja kizárni a felvevő piacból, úgyhogy ez szerintem ez egy nagyon-nagyon jó folyamat, és hát azért vannak itt elég komoly megindulások az elektromobilitás terén, amik elkerülhetetlen, hogy bekövetkezzenek, főleg ha még nyakunkra jön még egy ilyen gigászi olajválság, akkor ez főleg fel fogja értékelni az elektromobilitásban a jövőt, úgyhogy...
Te például az akkumulátorgyártásra gondol, hogy ez a mint egy felfutás van?
Igen. És a kínaiaknak egyébként az akkumulátorikhoz van is alapanyaguk, ugyanis hát ezt azért hidegből mindenki hallhatta, hogy milyen ügyesen felvásárolták Afrikába ezeket a ritka földfém bányákat, és hatalmas erőfeszítéseket tettek arra, hogy megkerülhetetlenek legyenek a világba, és úgy tűnik, hogy megkerülhetetlenek. Úgyhogy én nagyon örülök ennek az adatnak, hát a magyar emberekhez valami más jutott el ezek szerint, mert másképp döntöttek, nem ennek a folytatásra, hogy lesz a folytatás, azt majd meglátjuk. Én minden esetben ennek örülök most nagyon.
Köszönjük szépen, SMS számunk 0639666, és arról beszélgetünk, hogy vajon mit mutatnak azok a makrogazdasági adatok, amelyek márciust, illetve április mutatnak egy évre visszamenőleg, akár az inflációban, akár a gazdasági növekedésben, akár a költségvetési hiányban. De ott hagytuk abba Horváth Sebestyénnel, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjével, hogy az ipar elért egy mélypontot, konkrétan ugye az autógyártás, valahogy úgy mondta, hogy onnan már csak felfelé vezet az út, és ez tényleg elindult, ez a felfelé vezető út, reméljük, hogy nem is torpan meg. De ami óriási viták keresztüzében volt, gyakorlatilag a megszületésétől kezdve, ez az akkumulátorgyártás, amiben Magyarország hát, európai nagyhatalommá vált. Nagyon sokan mondják azt, hogy ez egy tévút, egyoldalúvá vált a magyar gazdaság, meg óriási környezeti kockázatai vannak. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig azt mondja, amit például Miklós is mondott, hogy ez egy kitörési pont lehet a magyar gazdaságnak. Hogy látja ezt az elemző?
Az akkumulátoripar az egy érdekes kérdés. Ugye nem csak Magyarországon, hanem a régió több országában is, a kelet-közép-európai régió több országában is az elmúlt évtizedekben az autóipar, a hagyományos belső égési autóipar elsődlegesen az egyik húzó ágazat lett. Nem csak Magyarországon, hanem Szlovákiában, Csehországban, Németországban, nem csak az elmúlt pár évtizedben, hanem azelőtt is. A probléma az, hogy ugye az Európai Uniós iránymutatás, vagy irányelv szerint jövő évtized közepére, ha nem is kell teljesen, de a gépjármű flottának a jelentős részét át kell alakítani elektromos meghajtásúra. Tehát a forgalomba helyezett autóknak, hát, talán jól emlékszem, talán 90%-ban 2035-től elektromos meghajtással kell, hogy rendelkezzenek.
Fogalmazok úgy, hogy ezek a vágyak, ugye?
Igen, ezek a vágyak. Az már jól látszik, hogy az ilyen köztes mérföldkövek, amiket 2030-re, 2025-re megfogalmaztak pár évvel ezelőtt, azok eddig nem teljesültek, de az irány az jól látszik, hogy egyre inkább az elektromos autókra akarja helyezni az Európai Unió a hangsúlyt. A probléma itt azt jelenti, hogy az új elektromos autó műve, tehát elektromos autók súlyának a 25-30%-át azt az akkumulátor teszi ki. Nem lehet Afrikában vagy Ázsiában legyártani az akkumulátort, utána átszállítani ide, hanem minél közelebb kell a teljes gépjárműgyártó üzemhez az akkumulátoripart, az akkumulátorgyárakat építeni.
Hogy tehát az az ideális, hogyha a gyár és a
minél közelebb van
az energiaforrás, igen, az akkumulátor az egy helyen van.
Igen, a problémát az okozta, hogy az elmúlt években az előrejelzethez képest alacsonyabb volt az elektromos gépjárműveknek a terjedési üteme. Nem minden európai országban, tehát például a skandináv országokban, Norvégiában, Svédországban, ott az újonnan forgalomba helyezett gépjárműveknek a 80-90%-a elektromos meghajtású. De például a Mediterráneumban, Olaszországban ott ez az arány hát talán az 5%-ot sem éri el. Magyarország, ha jól tudom, valamennyire a középmezőnybe tartozik, de azt lehet mondani, hogy a különböző iparági becslések szerint a kis és közepes méretű elektromos gépjárművek 2027-től 2028-tól lesznek olcsóbbak, mint az ugyanakkora méretű vagy hasonló kategóriájú hagyományos belső égésű motoros gépjárművek. Épp ezért majd a következő két évben fog megtörténni ez a fordulat, hogy az emberek inkább az elektromos autót fogják választani, ezzel egy löketet adva az akkumulátoriparnak.
Mit most arolta? Jó napot kívánok, Ön ilyen szó, parancsoljon.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önt és a rádió hallgatóit. Hát én azt gondolom, hogy az elmúlt 16 év az én életemben legalábbis egy, hát remélem nem elcsépelt ez a mondat, hogy egy ilyen aranykorszak volt. És borzasztóan sajnálom, hogy ennek vége, adja Isten, hogy ha jobb nem is, de legalább jó legyen. Én egy, hát nem vagyok egy vakfis, de megéltem azokat az időket, amikor arra kerestünk, hogy a rezsit ki tudjuk fizetni. És a fú de jó, amikor az ember nullára kijött a fizetéséből. És nem egyből, hanem mondjuk kettőből. Vagy két marokkal fogták az emberek a széket a munkahelyükön, idézőjelben téve, hogy az állások megmaradjanak. És az én számomra ez egy borzasztó fájó dolog, amikor azt hallom, hogy hát, hogy ilyen borzasztó, meg olyan borzasztó, meg rendszerváltás, meg egyebek. Hát biztosan vannak olyanok, akiket meglepett, hogy milyen lendületet ott az ország és a gazdaság, de megmondom őszintén, én meg azon lepődök meg, hogy ezt más nem látta.
Nem lehet, hogy nagyon eltérő élethelyzetek is vannak, Sarolta?
Hát én azt gondolom, biztosan vannak eltérő élethelyzetek, de ha valaki ma dolgozni akar, akkor legalábbis eddig úgy volt, az tudott dolgozni. Ha valaki plusz munkát akart vállalni, akkor az kapott és tanált plusz munkát. Ha valaki jól akart élni, és ehhez azt az energiát befektette, ami ehhez szükséges, akkor jól tudott élni. Ezzel szemben a 16 év ezelőtti időszakban hiába dolgozott az ember, tehát akkor is diplomás voltam, most is, és óriási különbség a belefektetett energia. És láttam, hogy a szüleim, a nagyszüleimről nem is beszélve, ha az én szüleim nem segítik a nagyszüleimet, akkor bizony hát éhkoppon lettek volna szerencsétlenek. És én megmondom őszintén, amikor a választás volt, én belegondoltam, hogy micsoda rettenetes dolog lehetett, amikor az ország három részre szakadt. Micsoda rettenetes dolog lehetett, amikor bejöttek az oroszok, vagy volt 56. Tehát nekem ilyen érzéseim voltak, tehát amikor az ember elveszíti mindazt, amitől jól érzi magát, amitől kiegyensúlyozott, amitől akár boldog is lehet. Tehát amikor biztonságban, amikor biztonságban érzi magát, mert van egy olyan kommunikáció, és akkor igyekszem finoman fogalmazni, ami mindazt, ami jó, mindazt, ami érték, tönkre teszi.
Ugye itt a Tiszapártnak, a minisztereinek a meghallgatása már folyamatban van. Olyan nem hangzott el egyébként, hogy elvennék a rezsicsökkentést, kivezetnék az ártámogatásokat, sőt azt hangzott el, hogy ezek egyelőre maradnak. Ezzel párhuzamosan pedig további juttatásokat is ígértek, további jóléti intézkedéseket is. Ugye nagyon hosszan lehetne sorolni, ami akár a kampányban elhangzott, akár az azóta eltelt időszakban, áfacsökkentéstől kezdve, például tűzifánál, gyógyszereknél. kártyánál, egészen akár odáig, hogy nyugdíjasoknak szép kártya, és többféle megoldás is szóba jött még. Tehát ebben a pillanatban még ott tartunk, hogy egy napja sincsen a Tisza kormánynak, hiszen holnap fog majd felállni, és azt mondják, hogy ők ezt valahol még bővíteni is fogják, ami van. Mi a jelenről beszélgetünk, hogy most hogy érezzük magunkat, köszönjük szépen Saroltának, és vajon milyen lehet annak a gazdaságnak az állapota, amit ennyire eltérőképpen lehet látni egyik oldalról és másik oldalról, itt lehet kiolvasni a számokból, és hogy érzik magukat önök. Ezt osszák meg velünk majd fél öt után és a hírek után a stúdióban Fehérvári Petra.
A nemzeti alaptanterv felülvizsgálatának szükségességét hangsúlyozta kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán az oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt. Lannert Judit hangsúlyozta, a Tisza kormány célja egy gyermekközpontú, adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitika megvalósítása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő héttől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző, összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A MOASZ nagydíját és a közönségdíjat Nemeh Tiana Nimród című sorozata nyerte el. Vandálok festettek le közösségi táblákat Vas megyében, veszélybe sodorva az autósokat. Két útszakaszon összesen 22 helyszínen tették felismerhetetlenné a táblákat és az útmenti jelző oszlopokat Szatta és Nagyrákos, valamint Kondorfa és Csörötnek között. A körmendi rendőrkapitányság nyomoz az ügyben, és várja azok jelentkezését, akiknek információjuk van az esetről. Reggelivel várja a bicikliseket holnap reggel a Budapesti Közlekedési Központ, csatlakozva a Magyar Kerékpáros Klub kezdeményezéséhez. A BKK 7 és 9 óra között kakaós csigát, sajtos pogácsát, almát, üdítőt és túrórudit ad a bringásoknak. Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon és északkeleten borult az ég és esik az eső. A várható zivatarok miatt több tucat járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire borult idő lesz, keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok. Napközben 15-22 fok valószínű. A híradást Gál Andrea szerkesztette.
Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
Fél öt múlt 4 perccel a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Hallott róla, hogy márciusban 3 éve nem látott bővülést mért a KSH a kiskereskedelmi forgalomban. Ön szerint milyen a gazdaság helyzete? És tervez-e idén nyaralást, ha igen, akkor merre indul, belföldre vagy külföldre? SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200, írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Stúdiónk vendége Horváth Sebestyén, az Ökonómusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Hát folyamatosan jönnek a vélemények, egyik hallgatónk írja azt, hogy hát elég érdekes, hogy arról beszélnek, hogy rossz állapotban van a gazdaság, hogyha a GDP az első negyedében 1,7%-kal emelkedett. Ez egy éves adat, nem egy negyedéves adat, ugye ezt jól mondom, Horváth Sebestyén? Tehát egy évhez képest 1,7%-kal emelkedett.
Igen, igen, igen. Igen, negyedéves alapon 0,8%. Ez a 0,8% egyébként az Európai Unióban a második legjobb, ez az 1,7%-os eredmény, pedig talán az 5.-6. legjobb helyen van. De ahogy említette, nem lehet csak a GDP változás alapján megítélni, hogy milyen állapotban van egy gazdaság.
És egy másik vélemény, ami ezzel ellentétes, hogy mindig elfelejtik, hogy egy mélyen lévő gazdaság könnyebben tud nagyobbakat fejlődni, mint egy amúgy jó gazdaság. Itt a hallgató írja, hogy egy 12 másodpercet futó sprinter tud másfél-két másodperccel is fejlődni, egy 9,9 másodpercet futó viszont alig ha, szóval ne csúsztassanak kérem, nem csúsztatunk, számokról beszélgetünk, de tény az, hogy aki éppen lent van, az nagyobbat pattan vissza. Ez egy visszapattanás, vagy pedig egyszerűen elindult egy folyamat?
Hát visszapattanásnak nem mondanám, inkább a 2021-es, 2022-es évnek a igen nagy GDP növekedését lehetett visszapattanásnak nevezni. Ugye 2020-ban a koronavírus járvány és az amiatti gazdasági válság jelentősen megütötte a gazdasági teljesítményt, amiből visszapattant. Már pusztán az újranyitás, a karantén feloldása, a turisták újra újbóli megjelenése, a gyárak újbóli kinyitása miatt 2021-ben és 2022-ben a magyar és a világ összes országának a gazdasága. Most ez a egyébként rendkívül meglepően jó kiskereskedelmi adat egyrészt azért van, mert a tavalyi évben, illetve az idei év elején is a fizetéseknek a vásárló ereje az jelentősen bővülni tudott. Ugye az infláció az év elején 1,5 és 2% között alakult, mind a mellett, hogy a fizetése, a bruttó fizetésnek, bruttó átlagbér, az körülbelül 9,5-10% közötti mértékben nőtt. Januárban ennél is nagyobb volt a növekedés, hiszen a rendvédelmi szerveknek a dolgozói kaptak 6 havi fegyverpénzt, egy igen széles társadalmi réteg személyjövedelem adómentessé vált, ugye ez a 2 gyermekes 40 év alatti édesanyák, épp ezért ez a jelentős reálbér növekedés megteremti a lehetőséget arra, hogy az emberek, a háztartások többet költessenek. És emellett még ott van az is, hogy a lakosságnak a fogyasztói bizalmi indexe az 2-4 éves csúcsot ért el, attól függően, hogy melyik az optimista vagy a kevésbé optimista Magyar Kutatóintézet adatait veszük alapul.
Mit mond Tamás? Jó napot kívánok, önnél szó, parancsoljon. Nagyon-nagyon rosszul lehet. Nagyon rosszul halljuk, Tamás.
Igen? Most jobb?
Most talán jobb, igen.
Na, akkor jó. Üdvözlöm, és a hallgatókat is mindenki. Na most a lényeg az az, hogy 2010 előtt én jóval kevesebbet jártam itthon. Részben munka, részben egyéb dolgok miatt. 2010 után, ahogy úgy...
Nagyon-nagyon hullámzik a hangja, megszakad. Úton van, Tamás, vagy olyan helyről?
Nem, otthon vagyok. Otthon vagyok, de lehet, hogy valami zavar itt a házban, úgyhogy... Jobban hall most?
Most jobban hallom, és azt kérem, hogy akkor maradjon is ebben a helyzetben, ahogy igen. Most van is mondja, parancsoljon.
Igen, maradok itt. Na mindegy, a lényeg az az, hogy 2010-11-12 az embernek ezt a régebbi állapotokat látta úgy személyautókban, mindenben, és olyan 13-14-től elkezdett változni a dolog, egyre drágább, egyre újabb, egyre nagyobb autók. 2017 környékétől megjelentek már a második, esetleg a harmadik autó egy családban. Tehát tulajdonképpen ez azt igazolja, aki a baloldal részéről azt mondta, hogy az ország csődben van, hogy az emberek a tönk szélén állnak. Kicsit ironikusan kifejezve, a harmadik autót megvásárolja, az tényleg már a koldulás szélén áll. Úgyhogy
azért leszögezhetjük, hogy azért távolról sincsen mindenkinek egy autója sem, nem hogy kettő vagy három. Nyilván van sok olyan család, ahol ez
sokan nem, de ez attól függ azért. Hát ez az tény és való, hogy sok magyar családnak nincs, még nem ugyanaz a helyzet, mint Amerikában, de azért közlekedésileg is egy kicsi más az itthoni tömegközlekedési ellátás, mondjuk, mint Amerika egyes területein. Tehát, vagy akár Németországban.
Tehát ön akkor úgy gondolja, hogy igenis volt egy növekvő jólét?
Hát az látható volt, és látható is. Tehát én nem mondom, világos, hogy minden társadalmi berendezkedésben vannak gazdagok, vannak anyagilag jobban álló emberek, és szegények. Ez tény. Ez mindenütt van, ez ellen nem lehet mit tenni, és tulajdonképpen ez ellen csak annyit lehetne esetleg tenni, ha az illető fogná magát és tanulna, vagy hasonló. Tehát ez egy kicsit komplikáltabb dolog, ez társadalmi kérdés, úgyhogy meg egyéb. Tehát a lényeg az, hogy aki teheti, és dolgozik, és most az meg tudja engedni.
Köszönjük szépen, mert folyamatosan megszakad a vonal, tehát ön úgy gondolja, hogy az, aki, vagy hogyha jól értettem az utolsó gondolatát, meg kikimaradt a vonal, tehát hogy aki dolgozik, az valahol meg is tud élni, ön ezt tapasztalta. SMS számunk 06 39 660. Egyik hallgatunk Vézi aláírással írja, vagy hívja fel a figyelmet arra, hogy az eddigi gazdasági modellben az adók azok mérsékeltek voltak, az áfa az jelentős, de ez megnehezítette az esetleges adócsalást is, és az áfa az komoly bevételt jelent az államháztartásnak. Ennek a csökkentése az azt jelenti, hogy ezt majd máshonnan kell pótolni, nem lesz egyszerű, aggasztó, írja ezt Vézi nevű hallgatónk. Aztán egy egymondatos vélemény, a GDP-t nem lehet megenni. Ugye mondtuk, hogy 1,7%-os GDP növekedés volt éves szinten Magyarországon, egy márciusi mérés ezt mutatta, aztán egy másik vélemény, a statisztikáról meg a számokról lehet beszélni, de hát a papírra sok mindent elbír. Aztán Gyula egy részterületre koncentrálva, igen, tehát lehet beszélni itt az áfa csökkentésről, például a tűzifa esetében, de hát nem biztos, hogy ettől csökken az ára, hogyha a kereskedők lenyelik a csökkentést. Aztán egy másik vélemény, igen, a rezsi csökkentést szociális alapokra is lehet helyezni, de akkor ez azt fogja jelenteni, hogy az úgynevezett középosztály nem fog járni. Egyelőre nincs ez napirenden, és hát további vélemények is vannak, amelyek azt taglalják, hogy most jó vagy rossz irányban áll az ország. Láthatóan ezt mindenki máshogy ítéli meg. Stúdiónk vendége Horváth Sebestyén, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Beszéltünk az autógyártásról, beszéltünk az akkumulátorgyártásról, ami azért várhatóan bejöhet még üzletileg mindenképpen. De azért van egy nagy kérdés, ezt hangsúlyozták elemzők is, volt olyan hallgató is, aki írta, hogy hát persze, hogy nő a bizalmi index akkor, hogyha az emberek jobban keresnek, és persze, hogy nő a kiskereskedelmi forgalom, hogyha az emberek több pénzből tudnak költeni. De mennyire fenntartható ez? Ugye itt nagyon sok olyan juttatást is emlegetett Horváth Sebestyén is, amik egyszerű juttatások, fegyverpénz például. Ezt elköltik az emberek, aztán hogyan tovább? Tehát mennyire fenntartható ez a pálya?
Igen, szerintem jelenleg ez az egyik legérdekesebb közgazdasági kérdés ma Magyarországon. Egyrészt ugye év elején 11%-kal nőtt a minimálbér, mindezt úgy, hogy a tavalyi évben az 1%-ot sem érte el a GDP-nek a bővülési üteme. Tehát ezzel, ahogyan említettem, ez egy nagyon fontos gazdasági kérdés, hogy egy ilyen erőltetett bérdinamikát, egy ilyen erőteljes bérnövekedést hogyan lehet fenntartani, miközben maga a gazdaságnak az összteljesítménye az nem nő. A másik kérdés a fenntarthatóság szempontjából.
És tegyük hozzá, hogyha bérnövekedésről beszélünk, itt nem, vagy döntően nem az állam osztogatott, hiszen az emberek többsége a magánszférában dolgozik, itt a munkáltatók osztották a pénzt a munkabért.
Igen, de ugye a minimálbér megállapodást összességében az állam az csak formalizálja, a munkáltatók és a munkavállalóknak a közös fórumán egyezik meg ez a két oldal, hogy mekkora mértékben tudják emelni a minimálbéreknek az értékét. Ugyanakkor a minimálbérnek az emelése az összes munkavállalót érinti, hiszen aki figyeli az elmúlt években a KS által közített bérstatisztikákat, az észrevette, hogy az átlagbér körülbelül akkora mértékben emelkedik, mint amekkora mértékben az átlagbért az év elején emelik. De ugye nem tettem, a fenntarthatóság szempontjából még az is egy fontos kérdés, hogy mennyire fog eladósodni a magyar állam. Ugye a tavalyi évben körülbelül 5%-os volt a költségvetési hiány, talán 4,7%-a pontos adat. Az idei évben is, ahogyan a bejátszóban szerepelt, az év első 4 hónapjában összejött az egész évre tervezett hiánycélnek a 91%-a, vagy 93%-a.
93,
de,
igen.
De ugyanakkor közben felülvizsgálták ezt a hiánycélt, és az új hiánycélnek már pedig már körülbelül csak a 70-75%-a jött össze. Egyébként ez nem egy kiugró adat, tehát aki figyeli, már nem hiszem, hogy sok ilyen ember van, de aki figyeli évek óta az államháztartási hiányra vonatkozó adatokat, az már felismerhette ezt, hogy az év elején mindig az időarányosnál nagyobb része összejön a költségvetési hiánynak, egész egyszerűen azért, mert bizonyos adónemek később folynak be, az áfa visszatérítést évelején hajtja végre a kormányzat, a 13. 14. havi nyugdíjt februárban fizeti ki a kormányzat, és összességében van egy ilyen közgazdasági racionalitás, hogy a nagy tételeket, a nagy forrás bevonzást érdemes év elején végrehajtani, és utána az év hátralevő részében kevésbé költekezni, ezzel egyfajta megteremtve a mozgásteret, de összességében az jól látszik, hogy a koronavírus óta magyar, és összességében az összes európai ország elkezdett eladósodni. Most ez egy jó kérdés, hogy mennyiben fenntartható ez a gazdasági növekedés egy ilyen mértékű eladósodás mellett.
Sokan gondolkodnak ezen, ugye biztató adatokon, meg a kérdéses jövőn. Egy tény, hogy a magyar gazdaság már a visszapattanás mások szerint egyszerűen csak a kis növekedés jeleit mutatja, komoly gond viszont, és erről is beszéltünk, az időarányos költségvetési hiány. Kármán András leendő pénzügyminiszter közölte, hogy az új kormány pótköltségvetést nyújt be a parlamentnek. Sebestyén Géza, Matthias Korvinz kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője egyik korábbi adásunkban beszélt a magyar gazdaság helyzetéről.
A kiskereskedelmi forgalom az 3,5-4%-kal nőtt az elmúlt hónapokban, egy nagyon dinamikus növekedést látunk, amit régóta nem tapasztalhattunk, és mi van emögött? A nagyon jelentős, nagyon magas reálbér növekedés, ami, ha megnézzük, ugye januárban a nominálbérek több mint 20%-kal nőttek, februárban éves alapon, februárban pedig nagyjából 10%-kal, úgyhogy februárban az infláció az, sőt, hát egyébként az első négy év átlagában is 2% alatt volt bőven, tehát egy nagyon alacsony inflációs környezetben volt egy nagyon magas bérnövekedés, ami megjelent fogyasztásban is, és húzta a GDP-t is magával.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
SMS számunk pedig 0639666. Júli írja azt nekünk, hogy jó napot, az alacsony infláció az árrésstopp miatt is van. 2025-ben ezt folyamatosan vagy fokozatosan bővítették már, mint az árrésstoppot, valószínűleg ezért sem nőtt olyan mértékben az infláció. János írja azt, hogy akik azt állítják, hogy ebben az országban minden csak rossz, akkor valószínűleg azok félreértik ezeket a számokat, vagy valamit másokat minősítenek, valószínűleg rosszul. És többen írják azt, hogy az adó kivezetése, az adó csökkenése az kockázatot is jelenthet, bevétel kockázatot. Mit mond Péter, jó napot kívánok, Öné a szó, parancsoljon.
Jó napot kívánok, építészmérnökként Jánosi Péter építész vagyok, és azt figyelem a gazdaságot, mert ugye abból élünk, és abból lehet építkezni. Hát az építőiparban például boom van, tehát egy virágzó korszak előtt állunk, mint egy 800 millió milliárd építeni való van pillanatnyilag a gazdaságban az év elején, tehát jól állunk. Ugye megtudhattuk a Numera király szűzbeszédéből, hogy
Próbáljunk olyan kifejezéseket használni, Péter, ami ne használjunk ilyet, jó?
Folytasson. Jó, rendben.
Köszönöm.
Rendben. Hát megtudhattuk, hogy 16 éve rettegésben élünk, és ez a rettegés megduplázta a nemzeti vagyont, megduplázta, sőt, 110 tonna aranyunkon a szépben, és 60 milliárd tartalék. Tehát nem állunk rosszul, sőt, ugye az előbb hallottuk a szakértőtől, hogy a nemzeti, hogy mondjam, a GDP növekedés rátája az a második legmagasabb az Európai Unióban. Felmerül a kérdés, miért kellett recesszióról, csődről, stb. Beszélni? Azért, mert ha erről beszélünk, akkor bizony ez egy kifosztás előtti szakasz, amikor meg kell szorítani. Tehát itt megszorítások várhatók azért, hogy be lehessen szedni azt a plusz jövedelmet és azt a lakossági gyarapodást, ami itt felhalmozódott. Mert időről időre a betakarítás korszaka következik, tehát különböző válságok, most például a kormányváltás és az ebből következő gazdasági irányváltás egy kifosztást megelőző kommunikációt jelent, sajnos.
Tehát ön akkor megszorításokra...
Megszorításokra lehet számítani, igen.
Köszönjük szépen, SMS számunk 0630 9666. Egyik hallgatón kéri azt, hogy kár, hogy a szakértők vélemények között is ekkora különbség van. Ettől kezdve nagyon nehéz tudni, hogy kinek higgyen az ember, ez már egy másik SMS. Stúdium vendége Horváth Sebestyén, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Egyelőre a Tisza kormány azt mondja, hogy ezeket az intézkedéseket, amiket a Fidesz kormány bevezetett, gondolok itt az árrésstopra, az üzemanyag ár, hogy mondják ezt, üzemanyag árrésstop?
Védett
ár. dollárra, ezek fennmaradnak. Ezzel párhuzamosan viszont lehet azt látni egyébként, hogy a világgazdaság is kiszámíthatatlan, és mondják, hogy nagyon magas a költségvetési hiány. Nyilvánvalóan ezek úgy behatárolják a költségvetésnek a lehetőségeit is. Felmerül itt a kérdés, hogy meddig tarthatóak fenn, lehet-e látni ezek az intézkedések? Ezt többen is kérdezik egyébként az SMS falon is, hogy az árrésztopnak jó hatása volt, meddig maradhat?
Hát amikor bevezették az árrésztopot, talán 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, akkor utána néztem, hogy milyen nemzetközi példák vannak egy hasonló gazdaságpolitikai intézkedésre, és Izraelben 1960-as évek óta van egy hasonló árrésztkorlátozás.
60 éve?
Igen, igen. Az ha jól emlékszem, 5 vagy 6 alapvető élelmiszer esetében korlátozzák azt, hogy a kereskedőknek az árése az mekkora lehet, tehát hasonló szabályozás van ott is érvényben, mint Magyarországon. De egyébként nem csak Magyarországon van áréskorlátozás, hanem számos egyéb európai országban is. Az jó kérdés, hogy a közel-keleti háború miatt jelenleg kibontakozó energiaválságnak milyen lesz a hosszú távú hatása, azt nem egy túl kockázatos fogadás, hogyha azt mondom, hogy a következő hónapokban, talán években is magasabb lesz az infláció, mint az elmúlt egy évben, hiszen a Közel-Kelet az egyik legnagyobb energiaexportőr, és még hogyha most meg is nyílna a Hormuzi szoros, és most azonnal békét is kötne Irán és az Egyesült Államok, a régiónak az energia infrastruktúrája már olyan mértékben károsodott, hogy azoknak a kijavítása az nem hónapokat, hanem éveket fog igénybe venni. A következő években nem tud akkora energiamennyiség, kőolaj, földgáz, stb. Cseppfolyósított földgáz a piacon lenni. Ez egy energiahiányt fog okozni, az pedig felhajtja az árakat, az energiaáraknak, az energiahordozók árának az emelkedése, az a teljes termék spektrumra átszivárog. Tehát egy újabb inflációs hullám van kibontakozóban, ami minket, magyarokat is, és a világgazdaság országát érinteni fog. De nem akarok ilyen pessimista lenni.
Az időnk ugye lassan elfogy, illetve már el is fogyott, de ugye abból a szempontból is izgalmas ez a beszélgetés, hogy a Tisza párt nagyon sok ígéretet is tett arra, hogy ezeket a jóléti intézkedéseket még növelni is fogja. Néhányat már említettünk is, tűzifa áfájának a csökkentése, jött is rá már hallgatói reakció, gyógyszerek áfáinak a csökkentése. Mennyi tartalék van, mennyi mozgástere van a költségvetésnek, mondjuk az idei évben? Úgyhogy feltételezzük, hogy minden más megmarad, a családi kedvezmények, egyebek.
Hát én nem látom ennek a realitását, hogy mind a mellett, hogy az elmúlt években bevezetett támogatásokat megtartják, sőt, ahogy a mostani kormánypártnak a politikusai fogalmaztak, még ki is terjesztik, sőt, még újakat is fognak bevezetni. Ennek a költségvetési fedezete, azt sehol nem látom.
Egy kiugró gazdasági növekedés, egy váratlan fordulat.
Igen,
ilyen egyébként előfordulhat?
Igen, ugye az államadóság kapcsán, sőt összességében minden adósság kapcsán szokták azt mondani, hogy ez háromféleképpen lehet kezelni. Vissza kell fizetni, el kell inflálni, vagy pedig ki kell növekedni. Ugye az első kettő módszer az a gazdaságnak káros, a harmadik a kinövekedés, meg az embereknek is. A harmadik a kinövekedés, az az egyetlen járható út. Reméljük, hogy a következő években nagyobb lesz a GDP növekedés, mint azt az elmúlt 3-4 évben tapasztaltuk, és akkor tér nyílik arra, hogy a kormánypártnak az ígéreteit azt meg tudják valósítani. Szerintem ez minden magyar érdeke.
Horváth Sebesén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője volt a vendégünk. Javuló árfolyam, de bizonytalan légi közlekedés, erős forint mellett olcsóbb a külföldi nyaralás, ám a globális energiakrízis az idegen forgalmat is elérte. Májusban a világ légitársaságai, és most május van, 13 000 járatot töröltek. 2 hét alatt 2 millió ülőhely tűnt el a foglalásokból, a nyár pedig még riasztóbbnak ígérkezik. A Lufthansa például már most 20 000 rövidtávú járatot töröl a júniustól augusztusig terjedő időszakban. A török, a brit és a holland légitársaságok is folyamatosan csökkentik a kínálatot, ami azért baj, mert hogyha olcsóbb az euró, akkor most olcsóbb lehetne a külföldi nyaralás is. Persze, miért is kellene külföldre menni? Teszik fel a kérdést a hazai vendégvárók, akik abban bíznak, hogy a bizonytalanná váló világban a magyar nyaralóknak épp Magyarország lesz a biztos pont. Mit mondanak önök? Terveznek-e nyaralást, és hogyha igen, akkor merre veszik az irányt? Balaton vagy horvát tengerpart? És mi alapján választanak? Megkockáztatják-e mondjuk a légi utazást valami távolabbi pontba? Az itthoni nyaralást megkönnyítik a szép kártya kedvezményei, és igénybe tudják venni? Hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, és amíg társáznak, hallgassák Les Tamást, a Szállodák és Éttermek Szövetsége tiszteletbeli elnökét. Jó reggelt Magyarország című műsorunkból!
Semmiképpen nem szeretnénk panaszkodni, mert nagyon örülünk annak, hogy egyre több vendég érkezik Magyarországra, és a magyar vendégek is egyre többet látogatják a szállodáinkat. Ugyanakkor azt el kell mondani, hogy jövedelmezőség szempontjából messze nem ennyire jó az összkép. Egyik összetevő az, hogy elég erősen csökken az átlagár, ami egyik oldalról nagy öröm a magyar lakosságnak és nekünk is, hogy nagyon erős a forint. Ugye most már 360 forint alatt van, amikor mi a terveket készítettük, bőven 390 fölött készítettük, tehát mivel alapvetően ha csak Budapestet nézzük, Euróban vannak a szobárak, tulajdonképpen ez egy exportágazat. Ilyen szempontból 8-10%-kal kevesebb bevétel van, és ez a jövedelmezőségre is nagyon komoly hatással jár. Úgyhogy meglátjuk, hogy milyen év lesz. Nagyon sok függ mindentől, nem csak az árfolyamtól, attól is a világpiaci helyzet hogy fog alakulni, egyáltalán mennyire lesz nyugalom a hormuzi szorosnál, mennyire lesz majd az olajár emelkedésének hatása a repülőjáratokra, és az is nagyon fontos megemlíteni majd, hogy a belföldi turizmus tekintetében az erős forint is egy picit gyengítheti a hazai turizmust, hiszen tulajdonképpen, ha minden így marad, és mondjuk Horvátországba vagy más országokba az árak nem nagyon emelkedtek, akkor 8-10%-kal olcsóbb lesz ott nyaralni, mint tavaly volt. Úgyhogy ezek a veszélyek benne vannak, ugyanakkor optimisták vagyunk.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
Telefonszámunk pedig 061 vagy 06 37 159 52 00. László van a vonalban. Nyarale László, jó napot kívánok. Másfél perce van, parancsoljon.
Tisztelte, üdvözlöm Önt és mindenkit, aki hallgatja. Hát nyaralni fogok, de az éven talán egy kicsit másképpen, mint korábban. Nem az anyagiak miatt, hanem a biztonság miatt. Ugye az ember, hogy ráül egy repülőre, és elmegy, én például voltam Vietnámban. Most nem merném megtenni, mert hogy oda megyek, az lehetséges, de hogy vissza is tudok-e jönni az üzemanyag problémák miatt, az bizony kétel. Ezért inkább a belföldet, a Balatont, a Tiszárt szeretek horgászni. Éveken keresztül a gyerekeimmel együtt a horvát tengerparton, Dubrovnik és Splitben nyaralgatunk, és hát most is kesegtető, de sajnos megözbe gyűltem, és hát ez csak egy ilyen családban együtt, az egy csodálatos dolog, de egyedül már sajnos nehezebb.
Az úgy már nehezebb.
Bár nem lehetetlen. Uh-huh. Jó, annak ellenére én javaslom mindenkinek, hogy egy kis kikapcsolódás mindenképpen, ami belefér,
köszönjük.
Vigyázva, nem magas,
nem messzire, nem repülőgéppel, nem Vietnámba, legalábbis addig, amíg nem rendeződik a dolog. Köszönjük szépen Lászlónak, erről beszélgetünk majd az 5 órási hírek után is, tehát, hogy ki hol nyaral, bevallálják azt, hogy esetleg nem lesz járat visszafelé, ugye László nem vállalja be, és élnek-e azzal az előnnyel, hogy erősebb lett a forint, olcsóbb lett az euró. Hívjanak bennünket!
Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
Így sem lehet. Nyugalmunk.
Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik Önnél.
Várja Önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Jó nap
kapott Magyarország Újhelyi Zoltánnal.
5 óra van, krónikával folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Fehérvári Petra.
A belügyminisztérium előtt álló legfontosabb feladat egy működőképes intézményi kultúra helyreállítása, jelentette ki Posfai Gábor belügyminiszter jelölt parlamenti meghallgatásán. Azt mondta, hogy olyan rendszerre van szükség, ahol szakmai döntések születnek, és a hivatásos állomány kiszámítható életpályát kap. Hozzátette, kiszámítható bérrendszert vezetnek be, szolgálati lakásprogramot indítanak, korszerűsítik az eszközparkot, csökkentik az adminisztratív túlterhelést, és megerősítik a helyi kapitányságok szakmai autonómiáját. Rendszerváltásra van szükség a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben egyaránt. Erről beszélt Tar Zoltán kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri posztvárományosa elmondta, hogy átvizsgálják a határon túli és diaszpóra támogatások rendszerét, az elszámolás rendjét és formáját. Hangsúlyozta azt is, küldetésének érzi, hogy elősegítse a magyar nemzeten belüli megbékélést. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter jelölt parlamenti meghallgatásán. Szoros együttműködést tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. A miniszter jelölt rendszeres egyeztetést szorgalmazott a kormányzat és a tudományos élet között, emlékeztetve, hogy Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 10 éve nem járt a Magyar Tudományos Akadémián. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést. Sugár Viktória az Óbudai Egyetem rektor helyettese, az épületek klímaváltozás kihívásaihoz alkalmazkodó, fenntartható fejlesztési lehetőségeit vizsgálja. Fröhlich Georgina sugárfizikus Bátor Küldetés nevű programjában fényfestéssel teszi kevésbé félelmetessé a kezelést a beteg gyermekek számára. Őrizetbe vett egy volt országgyűlési képviselőt a központi nyomozó főügyészség korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt. A politikus egy polgármesterrel állapodhatott meg arról, hogy annak hozzátartozóját érdemi munkavégzés nélkül személyi titkárként alkalmazzák, a fizetés egy részét pedig visszaosztják. Az ügyészség szerint ezzel több mint 14 millió forintos kár érte az országgyűlés hivatalát. A főügyészség közleménye nem tartalmaz neveket, de a Telex úgy tudja, hogy az érintett volt képviselő a fideszes Bóna Zoltán, aki a gyanú szerint Halásztelek korrupcióval gyanúsított fideszes polgármesterével, Nagy Barnabással kötött törvényellenes egyességet. Hazaérkeztek a hantavírussal érintett tengerjáró hajó amerikai utasai. A 17 amerikai állampolgárt szállító különgép a Nebraska állambeli Omaha repülőterén landolt, ahonnan a csoportot a szövetségi karanténközpontba vitték. Egy ember vírustesztje pozitív volt, egyikük pedig tüneteket mutat. A 17 amerikai turistát a Kanári-szigetekről szállították haza egy bérelt repülőgéppel. Azok közül, akiket tegnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról, egy francia állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A MUOSZ nagydíját és a közönségdíjat Nemeh Diana Nimród című sorozata nyerte el. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható a Kapa központban. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar, majd estétől fokozatosan megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Délutánra 15 és 22 fok közé melegszik a levegő. A híradást Gál Andrea szerkesztette.
Műsor ajánlott. Nagyok.
Több évtizedes tapasztalattal, számtalan koncerttel a háta mögött még mindig izgul a fellépések előtt, ezért olyan alapos. Vendégem a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Harmónia és Pro Tradizione díjas Vadkerti Imre, a Kallós Zoltán külhoni magyarságért és magyar örökség díjjal elismert Kormorán együttes énekese. Várja önöket a beszélgető társ Haják Szabó Mária.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
20 éves lett a Debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központ. Az évfordulóra készült kiállításra a múzeum gyűjteményéből válogattak. Vizikata, a Modem ügyvezetője lesz a vendégünk. Országos kerámia és textil művészeti biennálé kezd helyen a Balatoni Múzeumban. Anna Vinnickája lép fel a Koncertó Budapest évadzáró koncertjén a Zeneakadémián. A Bőgős fia és az ördögök bemutató az Egri Harlekin Bábszínházban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15:30 után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
5 óra múlt 6 perccel a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunk utolsó 20 percében is Beleké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témával kapcsolatban. Indulnak-e idén nyaralni, és hogyha igen, akkor merre? Belföldre vagy külföldre? SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket. De csak pihány, mozog is, a nyaralás nem egyenlő a heveréssel, figyelmeztetnek a szakemberek. A hegymászást persze nem kell mindenkinek erőltetni, egy vadvízi evezés sem biztos, hogy a legjobb belépő az aktív turizmusba, ám egy nyugodt erdei túra, vagy egy kényelmes kerékpározás már akár pihentetőbb is lehet, mint egy egésznapos heverés. Kis Robert Ihár turisztikai szakértő, Délelőtt című műsorunk vendége volt.
Hogy mennyit fejlődik mostanában az aktív turizmus, azt látjuk, hiszen a Szépkártyának is van már aktív zsebe is, hiszen ott is már a jogalkotó is felfedezte azt, hogy igen, az egészségmegőrzés egyik formája az, hogyha aktívan turistáskodunk. A másik oldalon pedig látjuk azt, hogy ez valóban egy nagyon-nagyon-nagyon élő trend. A víziturizmus, a kerékpározás, a kirándulások, de akár a határterületek is, hiszen az aktív turizmus kapcsolódhat akár a filmturizmushoz, akár a vallási turizmus. Is. Tehát azt látjuk, hogy valóban nagyon sokat fejlődött az aktív turizmus Magyarországon, és talán mondhatjuk azt, hogy egész Európában, és ilyen értelemben ez valóban egy új trend, de egy olyan trend, amit mindenképpen szerethetünk, hiszen ez nem csak élményt ad, hanem bevételeket is, hogyha mondjuk eszközt vásárol valaki, bevételeket, hogyha kirándul, és akkor ott mondjuk a vendéglátóhelyeken fogyaszt, vagy hogyha szállást foglal a szállás helynél, és olyan területeket is divatba hozhatnak, nem feltétlenül a túlturizmustól fűtött helyek, hanem mondjuk eldugottabb, kisebb, csendes helyek, de mégis élmény oda menni, és gazdaságilag is értelmezhető a helyi szolgáltatónak, hogy vendégül látja a turistákat.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
SMS számunk pedig 0639666, csak néhány SMS. Nyaralás márciusban, áprilisban Közel-Kelet megvolt, írja egyik szerencsés hallgatónk. Májusban Csíksomjó, nyáron Balaton és Erdély, aztán jöhet majd az ősz és a tél. További úti pontok nem mondom egyébként, mert nem egy átlagos hallgatóról van szó, az biztos, ennyi helyen szerintem nem mindenki tud nyaralni, de egyébként a tapasztalata, csak olyan helyre repülök, ami autóval, kisgyermekkel, kétnapi járáson túl van. Egyébként Európán belül nem repülök, írja a hallgatónk. Aztán egy másik vélemény. Mi 18 éve Magyarországon nyaralunk, üdülünk, az Alföldön épp úgy, mint a Dunántúlon. Szépek a kisvárosaink, falvaink, kedvesek az emberek. Az elmúlt 10-15 évben Márta szerint óriásit fejlődött a vidék, és csak ajánlani tudja. Aztán egy másik vélemény. Ki hol nyaral, ízlés és persze pénz kérdése. Én a 90-es években például 7-szer nyaraltam ugyanott Magyarországon. Jó volt. Hol nyaral Zsolt? Jó napot kívánok, önéhez szó, parancsoljon.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, műsorvezető urat, a stábtagjait. Az az igazság, hogy nekem mindig nehéz kérdés a nyaralás, mert a vállalkozásomnak egy része turisztikai fejlesztésekkel is foglalkozik, és én nem tudok úgy elmenni nyaralni, hogy ne szakmai szemmel néznem. Azonban az utóbbi időben egyre inkább azt veszem észre, mint az egyik SMS-ben is elhangzott, hogy egyre színvonalasabb szálláshelyekkel találkozunk, még a legeldugottabb településeken is. Szűkebb lakóhelyen itt a szatmári térség, és nagyon sok kis szatmári faluban megfordulok, és olyan vendégházak kerültek kialakításra, amelyek bármelyik turisztikára frekventált városban vagy fürdővárosban is megállnák helyüket. Magas színvonalú ellátás, kisebb wellness résznek, tehát gondolok itt egy szauna, infrakabin, mindenütt van szinte, vagy egy pesgőfürdő, vagy egy dézsafürdő. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy az, aki egy hosszú hétvégét, vagy mondjuk egy 4 éjszaka, 5 nap vagy 3 éjszaka, 4 napot szeretne eltölteni, megtalálja is, és nagyon jól felszerelt, kényelmes szobák, klimatizált helyiségek. Most, ami úti célunk, megbeszéltem feleségem, hogy most akkor én mivel a hegyek közül származom, és úgy kerültem ide az alföldi régió, most megcéloztuk a hegyeket, és végigjárjuk az északi középhegységtől kezdve egészen a Balaton felvidékig a magyar területeket, ugyanis...
Gondolom azért nem egy húzamban, tehát ez nem valami óriási teljesítménytúra, mert kettő között a távolság azért nem semmi.
Igen, elosztjuk szépen, és ahogy az időnk engedi, mindig tervezünk egy nyári hosszabb pihenést, meg egy őszi néhány napot, és próbálom ugye a vadászattal is ezt összehozni, és ez egy másik jó terület, vadászati turizmusban is óriási potenciál van, és hatalmasat fejlődtünk ebben is, és gyakorlatilag látjuk a külföldi vendégvadászainkon is, hogy ők is már egy magasabb szintű szolgáltatást várnak, tehát már nem elég egy vadászház kis szobája, hanem már várják azt, hogy legyen valamilyen plusz, vagy esetleg a holt időben, mondjuk napközben valami látnivaló. És az a tapasztalatom, hogy erre a szállásadók, most függetlenül vadászati turizmus, vagy bármilyen más turizmus, felkészülnek, hogy nem csak a reggelben és a délutánban, hanem a napközi időszak is olyan programokat tudjanak kínálni. Most Szilvásváradot tűztük ki úti célként, és olyan lehetőséget láttunk napközben is a környéken, ami azt jelenti, hogy el tudja tölteni az ember hasznosan az időt. Sőt, mi több most megláttunk egy új, mondjuk azt, hogy inkább egy befektetési lehetőséget, mégpedig a kultúrturizmust, hogy olyan kisvárosok is, mint például Vásárosnamény, most nem a reklámhely, vagy Fehérgyarmat, annyi nyári programot szerveznek, amire nyugodtan rá lehet építeni szállásad akár, mert az odalátogató vendégnek akár 2-3 napra programot is tud adni, és emellett egy színvonalas szálláshelye pedig egy kényelmes pihenést tud biztosítani. Tehát úgy gondolom, hogy Magyarország ebben az elmúlt 16 évben óriási lépett, reméljük, hogy azért nem fog megváltozni ebben a folyamat, és Magyarország továbbra is turisztikailag fontos az Közép-Európában.
Van még egy hallgató a vonalban, de egy gyors kérdés volt, és majd Andrástól is megkérdem, aki vár arra, hogy megszólalhasson, hogy Ádáz vita van az SMS falon, hogy hol olcsóbb külföldön vagy Magyarországon nyaralni. Mi a tapasztalata? Most nyilvánvalóan nem Dubajra gondolok, az bizonyára drágább, mint Vásárosnamény.
Ezt most tegyük szakmai szemre, és ezt nézzük meg, és ezt a hallgatóknak remélem, hogy el fog jutni, amit szeretnék elmondani. Könnyű helyzetben van egy külföld, mondjuk egy Görögország, ahol mondjuk 11 hónap a turisztikai szezon. És 11 hónap alatt kell kigazdálkodnia. Itt Magyarországon azt lehet mondani, hogy áprilistól októberig. Tehát kevesebb az idő, és azt a kiesést, amit mondjuk novembertől a szezon kezdetéig kell kigazdálkodni, és fenn kell tartani az épületet, az alkalmazottakat nem küldheti el a holt szezonban sem. Ezért ezeket a költségeket természetesen majd a szezonban fogják kitermelni. Tehát az az árkülönbség ebből adódik, hogy egy Görögországnak, egy Horvátországnak, egy tengerpartnak sokkal könnyebb fenntartani a magát, mint mondjuk egy kisvárosnak, vagy mondjuk akár egy Hajdúszoboszlói, vagy bármilyen, egy Balatonparti üdülőnek is. Mert rövid a szezon.
Köszönjük szépen. Mit mond András? Jó napot kívánok, Ön ilyen szó parancsolja.
Jó napot kívánok. Hát én nekem a szívem hazahúz. Én nagyon szeretem Magyarországot, és nagyon sajnálom azt, hogy Magyarországon még nagyon sok mindent nem ismertem meg. És olyan rejtett kincsei vannak ennek a kis országnak, amit... Hát az én nagy szívem vágya az, hogy addig nem szeretnék meghalni, amíg Magyarország összes településére el nem jutok.
Több ezer van, azt tudja, gondolom.
Tessék?
Több ezer van, azt gondolom, hogy tudja.
Igen, tudom, 3200 település van, ebből nagyjából a felén már jártam. és valószínűleg rá fogunk szállni most a mostani nyarat is, és a következő nyarat is, és még ha az úr megadja, hogy élhetek, akkor az utána következőkből is egy-egy hetet vagy két hetet, hogy beülök az autóba, és egyszerűen körbe fogom járni, mert mindenhol van egy tájház, egy szobor, egy szép templom, egy gondozott kert, valami olyasmi. Tehát ez, ismerd meg hazádat. Én azt mondom, hogy a megismeréssel jobban meg is szereti az ember ezt a csodálatos kis országot, amiben vagyunk, és ez egy szívem vágyam, van más is természetesen, mert például van egy nagy vágy, évtizedek óta dédelgetem, hogy egy passzaó Bécs kerékpártúra Dunapartján, az milyen jót tenne. Lehet, hogy erre is hol fog kerülni.
Külföldre én, akkor alig-alig jár, András, jól értem?
Nem, én elég sokat voltam külföldön.
Ja, pont azért szeret itthon túrázni, mert túl sokat volt külföldön.
Hát olyan túl sokat nem voltam, de nagyon nem is vágyom, mert én nagyon nem szeretek repülni, tehát ahova el lehet jutni két keréken, motoroztunk egy időben nagyon sok, voltak 8000 kilométeres nyugat európai túráink, és ezek nagyon-nagyon nagy mély élményeket hagytak bennünk. Például a Szentpéter téren is motoroztunk 16-an, szerintem Magyarországon még nem igen van más motoros rajtunk kívül, aki ott tudott lenni. Ezek tényleg meghatározók, és életünk végig elkísérő élmények. De utána rájön az ember, hogy elmegyünk mi világ végére, Bali-szigetre és ehhez hasonlóról. De hogy mit tudom én, hol van egy motormúzeum egy faluban, vagy hogy milyen szép Szent István faragott fej van, és Hajópán falán a falu kellős közepén, vagy milyen gyönyörű gótikus templomok vannak Borsodban, a Baújban. Ezeket meg nem nagyon ismerjük, és valahogy nyilván a korral előre haradva is úgy érzem, hogy ezeket le kell látnom, le kell fotóznom, le kell videóznom, ha más nem, akkor magam miatt, a lelki békém és a lelki gazdagodásom miatt.
Egyébként érződik a hangjában ez a meghatottság, ez egy nagyon furcsa dolog. Először azt hittem, hogy nem is Magyarországon él, és azért mondja azt, hogy ide szeretne jönni, de olyan érdekes, hogy otthon vágyik itthonra. Ez egy...
Hát én ilyen...
Ez egy szenvedély önnél?
Igen, én nagyon-nagyon szeretem. Én az országban nagyon sok helyen éltem. Úgy adta az élet, hogy tizennél is több településen töltöttem már hosszabb, rövidebb időt. Így adta az életem és a szolgálatom. És mindenhol fantasztikus, értékes dolgokat láttam, és akkor jöttem rá, hogy például az előbb Hajdúszoboszlóról volt szó, én éppen most Hajdúszoboszlón élek. De a Hajdúszoboszlója közül nem tudom, hány ember ismeri például az Őrséget. Ugye nekünk megadatott, hogy kerékpároztunk az Őrségben. Hát ez egy gyönyörűséges fegylete a mi országunknak.
Akkor most meg is van egy ajánlat az alföldieknek, hogy merre felé induljanak el, hogyha vállalkozó szellemek, mert jó nagy a távolság a kettő között. Köszönjük szépen! Ennyit tudtunk arról beszélgetni, hogy itthon is érdemes nyaralni, és amit holnap kérdezünk. Mit gondol, újabb világjárványtól kell tartani? A hantavírus nagyon ritka változatát mutatták ki egy óceánjáron. És hallott arról, hogy nem csak az alvás hiány, hanem a túl meleg utastér, vagy akár egy rosszul beállított ülés is veszélyessé teheti a vezetést. Tehát ezek a holnapi kérdések. A mai szerkesztő Taris Péter, a hangmérnök Hajósi Bence, a riporter Nagy Bálint és asszisztensünk Gráf Kornélia nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották. A Nemzeti Sportklónika következik. Viszont hallásra.
Nemzeti Sportkrónika.
Döntős szereplések a tékvándó EB-n, ezüstérmes a vívó Muhari Eszter Kolumbiában. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Rendhagyó módon mindhárom rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget az egy hónap múlva kezdődő labdarúgó világbajnokságon. Június 11-én Mexikóvárosban a világbajnokság első mérkőzését a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozót megelőzően lesz az első, majd másnap az első kanadai meccsnek otthont adó Torontóban a Kanada-Bosznia-Hercegovina összecsapás előtt folytatódik az ünnepség sorozat, amely ugyanazon a napon Los Angelesben az Egyesült Államok Paraguay mérkőzés előtti eseménnyel zárul. A német Daniel Siebert lesz a játékvezetője a labdarúgó bajnokok ligája május 30-án sorra kerülő budapesti döntőjének. Az Európai Szövetség közleménye szerint a 42 éves sípmester 2015 óta dirigál nemzetközi mérkőzéseken, ez lesz az első európai kupa döntője. Siebert a mostani szezonban 9 bajnokok ligája mérkőzésen dolgozott, a döntő két részvevője a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal közül utóbbinak 2-t is vezetett. A 17 éves EB újonc Salim Kamilak már biztosan érmes, mivel a döntőbe jutott a tékvándósok müncheni Európa-bajnokságán. A 46 kg-os Salim az elődöntőben az izraeli Rivka Bayek ellen győzött. Szintén döntős a háromszoros világbajnok, a 67 kilósok kategóriájában másodikként kiemelt Márton Luana, még a férfiaknál a 68 kilós Józsa Levente ötödikként zárt. A 8. helyen végzett a Hári Péter Pekler-Zalán Péni István összetételű magyar csapat a férfi puskások összetett számának trióversenyében az Eszéken zajló sportlövő Európa-bajnokságon. Muhari Eszter ezüstérmet nyert a párbajtőrözők kolumbiai Grand Prix viadalán, amelyen Koch Máté hatodikként zárt. Az olimpiai bronzérmes Muhari a döntőben az olasz Alberto Santucciótól kapott ki egy tussal 13-12-re. Kizárták a párosukat, a kajak négyessel azonban az első helyen ért célba Nádas Bence. A Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában járt az olimpiai ezüstérmes sportoló, aki a hétvégén már Németországban versenyez a világkupa következő állomásán, Brandenburgban. A riporter Szabó Szilvia.
Az összképet nézve, hiszen lassan 10 éve vagyok stabilan tagja a férfi kajak négyesnek, most egy olyan aduánsz van a kezünkben, amit dédelgetünk és próbáljuk tényleg kihozni a benne rejlő lehetőségeket, úgyhogy emiatt azt mondom, hogy abszolút pozitív, mert nagyon örülök, hogy egy ilyen erős négyes alakulhatott, amiből még bármi lehet, úgyhogy emiatt abszolút pozitív. Nyilván a páros miatt van bennem azért valamelyes negatív, hiszen nem tudtuk megmutatni a döntőben, hogy mit tudunk, viszont ugye a jogot kivívtuk. Viszont idén hoztak egy új szabályt a Nemzetközi Kajakkenu Szövetségnél, hogy van egy GPS-es hajóegységünk, ami méri a lapátát, a leadott erőt, a sebességet, gyorsulást, mindent, hogy ebből tudjunk fejlődni majd később, és ennek a súlya nagyjából 10-15 deka, és ez 26-tól már nem számít bele a hajónak a súlyába, pedig hozzá van rögzítve, de kötelesek vagyunk levenni. Viszont ezt az új szabályt felénk, edzőnk felé, meg felénk versenyzőnk felé sem prezentált a szövetség. Egyfajta mulasztás, ezt nagyon sajnálom, és sajnálom, hogy ez a páros döntőnkbe került, de úgy vagyok vele, hogy inkább egy világkupán kapjunk egy ilyen pofont az élettől, mint sem mondjuk egy világbajnokságon vagy egy olimpián, ahol azért sokkal nagyobb árat fizettünk volna érte.
Akkor ha már ezt szóba hoztad, akkor menjünk ezen a vonalon. Ugye, ahogy lehetett olvasni, a szövetség a szabályok szerint járt el, de erre nem nagyon volt még precedens. Tehát, hogy ilyet még nem szoktak csinálni, ezt meg tudod-e magyarázni így a hallgatóknak?
Hát régen, ugye még 24-es olimpián is minden hajóhoz rögzített dolog, az beleszámított a hajó súlyába, a rajtszámot kivéve. Most módosítottak valamiért, hogy a GPS-es hajó egység azt köteles mindenki levenni, és az ugye nem számít bele. Általában minden versenyző úgy szokta besúlyozni a hajóját, hogy van a minimum súly, ami mondjuk párosnál 18 kiló, és akkor 18,05 vagy 18,1-re szokta beállítani. Mi 18,05-re állítottuk be, nyilván az a 15 deka most abba került, hogy 17,9-et mutatott a mérő. Nyilván, ha azon az eligazításon mi lettünk volna ott, akkor valószínűleg ezt orvosoltuk volna, ezt a problémát, de mivel mi versenyzőnk a saját dolgunkkal foglalkoztunk, nem kaptuk meg ezeket az információkat, így sajnos ez a döntő indulásunkba került. ezt már így magamban elfogadtam, és próbálok túlendülni rajta.
Ugye akkor a négyes indul az Európa-bajnokságon, ez tiszta sor. A Kuruc-Fodor páros indul K2 500 méteren, és az Európa-bajnokságon azt mondtad, hogy ott egyéniben nem indulsz, de Brandenburgban fogsz most hétvégén,
igen,
ugye?
Igen. Brandenburgban ugye négyesen kívül 500 méter egyéniben fogok ismét rajtozálni a tavalyi évekhez hasonlóan. Hát nagyon várom, nagyon szeretek 500 méter egyénit indulni. Utána meg nyilván az Európa-bajnokságon az 500 méter négyes lesz a főszám, mivel ha jól tudom, Varga Ádám fog indulni 500 méter egyénit, hiszen ő előttem ért célba ugye a válogatón. Leviék megnyerték az első válogatót, meg most ugye is másodikok lettek ugye a világkupán, ezért ők mennek tovább ugye Brandenburgba a K200 méteren is, meg a Európa-bajnokságon is Portugáliában.
Nemzeti Sport Krónika.
Az Eurókupa elődöntőjéből nem sikerült a fináléba kerülés, de hamarosan a Honvéd elleni szintén elődöntőre készül Varga Dániel edző és a BVSC. Az olimpiai bajnok egykori vízilabdázó számára az elsődleges feladat a játékosok felrázása, igaz, ezzel nem lesz sok dolga. Szabó Szilvia interjúja.
Ők egyszerűen mások, és nem annyira összehasonlíthatóak más csapatokkal. Akár ha azt nézem, hogy van egy játékosuk, akik ebben a bajnokságban 130 körüli gólt lőtt, időtlen idők óta nem volt ilyen. Tehát a Moszkov jelenség is egy nagyon érdekes dolog náluk. És még sorolhatnám, de annyira nem a Honvédről szeretnék beszélni. Az biztos, hogy külön felkészülést igényel. A megbeszéléseim most már nem, mert negyedik Honvéd meccsünkre zsinórban, de általában hosszabbak szoktak lenni, hiszen vannak olyan elemek, amiket más csapatoknál nem tapasztalok meg, és arra azért illik felkészülni. De a BVSC-s játék lesz a kulcsa akkor is annak, hogy mi lesz szerdán.
Nagyon sok helyen elhangzott, hogy 30 év után jutottatok volna ismét egy nemzetközi kupa fináléjába. Tátrai Dávid, aki saját nevelési játékos, ő is azt mondta, hogy igenis érzi azt, hogy mivel tartozik ennek a klubnak. Érzette is ezt a BVSC-s érzést, hogy ennél a klubnál igenis számítanak a tradíciók, számít a múlt, és ennek megfelelően kezelnek benneteket is, és várják tőletek a csodát.
Igen, ezt az első pillanat óta érzem, amióta már BVSC-s edzőként, vezetőedzőként léptem be ott a Szőnyi úti portán. És hát képzeld el, azért érzem, hogy a játékosok egyébként ezt így érik meg, mert megkérdeztem tőlük. Nagyon erős 15-20 perc volt az, amikor elmondták egymásnak és nekem is, hogy mit jelent számukra itt ez az utolsó stádium a szezonnak. És hát amikor ezt meghallottam, akkor úgy gondoltam, hogy ez mindenen átvisz majd minket. Bízom benne, hogy szerdára már a játék is, és minden olyan lesz, hogy az elődöntőben is tovább visz minket szombatra, aztán meg később a döntőre.
Ez a beszélgetés egyébként mikor történt?
Ez a mérkőzés megelőző napon, vagy a mérkőzés napján délelőtt, bocsánat.
Tehát a Jadrán elleni
meccs
után, és ott láttad benne, nem is tudom, ki fogalmazott úgy, talán pont Dávid, hogy a nyugalom és a tűz, ennek a kettősége kell, hogy előre vigyen benneteket. Tehát gondolom, hogy nem a túlzott akarás, és nem a túlpörgés, de az a lendület, ami kell egy ilyen meccshez.
Ez talán ugyanannak a dinamikája, amiről korábban beszéltem, hogy a két véglet, ami az egyik a görcsösségbe, a másik meg a tompaságba, vagy hanyagságba, vagy ilyen fesztelenségbe mutatkozik meg, hogy itt a két véglet közötti pingpongba megtaláltuk azt a középutat, amire szükség van. Ez a tűz és a nyugalom, így is nevezhetjük. Az optimális feszültségi szintnek nevezem, mert feszültségre szükség van. Nyilván nem jó a túlzott. 0% kivetni valót találok a játékosok hozzáállásán és mentális meccsben levésében, mert szerintem tökéletesen jól hoztuk le fejben és szívben és lélekben ezt a dolgot. De hát mivel azért volt egy elég jó ellenfelünk, ezért persze hibák becsúsztak. Szerdán is jó ellenfelünk lesz, egy picit pontosabban játszunk ezzel a mentalitással, akkor minden rendben lesz.
A teljes beszélgetést a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján meghallgathatják. 11 szezon után elköszön a DVTK Jegesmedvéktől Galanis Nikandros, aki játékosként, másodedzőként és utánpótlás edzőként is meghatározó szerepet töltött be a klub életében. Játékosként két bajnoki címet és egy magyar kupa győzelmet ünnepelhetett. A DVTK Jegesmedvék örökranglistáján a második legtöbb pontot, gólt és gólpasszt jegyzi. Ez volt a Nemzeti Sport Krónika, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.